Köszöntöm a kedves nézőket, ez az Index Sportcast legújabb adása, ezúttal videós formában. Pénteken Törökországgal, kedden pedig Koszovóval találkozik a magyar labdarúgó válogatott. Ez a két mérkőzés már a nyári Európa-bajnokságra való felkészülést fogja szolgálni. Erről a két mérkőzésről, illetve a magyar válogatott keretéről, taktikáról, természetesen Marco Rossiról és Szoboszlai Dominikról is szó lesz a mai Sportcastban. Azonnal kezdünk.
A műsorszám támogatója a Vegas.hu, az online sportfogadói oldal.
Az Index Sportcast mai adásának vendégei, mondhatni, hogy rokon lelkek, nagyon sok a közös bennük. Mindketten védők, mindketten magyar bajnokok és magyar kupagyőztesek, mindketten több mint 20-szoros magyar válogatottak, és mindketten megfordultak a Honvédban játékos korukban, és szintén a közösségük vonása, hogy mindkettőjük keresztneve János. Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Rutka Jánost és Bánfi Jánost.
Sziasztok!
Szervuszok!
Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Nézzük is meg első körben a magyar válogatott keretet, ahol ugye van egy újoncunk most, aki még soha nem szerepelt se a magyar válogatott keretében, se nem lépett pályára ugye egy mérkőzésen sem, ez Dárdai Márton, ugye a korábbi szövetségi kapitány Dárdai Pál középső fia, aki, ahogy mint három fiú gyermek, ugye az édesapa keze alatt a német másodosztályú Hertha BSC-ben futballozik, belső védő és belső középpályásként is bevethető. Ez, amit tudni kell Dárdai Mártonról. Az első kérdés adja is magát, hogy évek óta együtt van ez a keret, van egyfajta kohézió, vagy ahogy Szabó Gergő, a válogatott sajtófőnöke fogalmazott egy interjúban, ez már egy család. Mennyire bátor döntés behúzni ide egy teljesen, mondhatni teljesen ismeretlen fiút? Van-e ebben rizikó az, hogy ő gyakorlatilag ismeretlenként, ugye tavaly ősszel még a német utánpótlás válogatottban szerepelt, aztán úgy döntött, hogy a felnőtt válogatottként a magyart választja, és most itt van, együtt van a kerettel, és a másik kérdés, hogy mit hoz ő magával a válogatottba?
Én úgy gondolom, hogy Dárdai család már alapjogon is a magyar futballcsaládnak a tagja, úgyhogy ők ide tartoznak. És hogyha Marci már korábban úgy döntött volna, hogy nem a német utánpótlás válogatottakban szerepel, akkor már réges-rég magyar válogatott lehetne. Ne felejtsük el, hogy a tavalyi szezonban ugye ő már a Bundesligában játszott, sőt, gólt rúgott például a Mönchengladbach ellen, nem is kis gólt. Szóval a lehetőség lett volna rá valószínűleg már korábban is Marco Rossi elküldte volna a meghívót. És az, hogy erre most van lehetőség, ezt nyilván a sors alakította így, de úgy gondolom, hogy ez pont jókor is jött, mert pont a védelemben vannak olyan hiányosságok, amelyeket jelen pillanatban Marci nagyon jól tudna pótolni, ráadásul egy univerzális játékos, akit, hogyha esetlegesen gond adódna, vagy szeretnénk mást is kipróbálni a védelemben, akkor akár a középpályán is lehet játszatni.
Mit hoz ő magával a válogatottba, azon túl, hogy egy univerzális játékos, több poszton is bevethető, nyilván a fiatalsága miatt van benne egy nagy lendület és csibészség is.
Ebben a válogatottban szerintem egyrészt a Jani, Jani, hogy a Jani szhat, legyünk Jani. Jani is, amit mondott, vagy Rudi tényleg. Neki a szerepe szerintem egy kicsivel több, hogy egyrészt egy szimbolikus, hogy a Dárdai család egyébek, és amit biztos, hogy hoz, az a fajta mentalitás, amit a Palkó, a Pali apukájáról is ugye tudunk, illetve német világban, futballvilágban edződött. Tehát így látatlanban én azt mondom, hogyha egy a Bundesliga 2-es csapatban is most játszik, de látatlanban én úgy gondolom, hogy fizikailag, valószínűleg mentálisan is, ugye akár a Bundesliga 2-t sem, mint ami a 300 néző előtt játszik, tehát minden téren olyan atmoszférát szívott magában, ami hasznosítható egy olyan helyzetben, amikor igenis a védelemben, vagy akár a középpályának a megerősítésében is fontos szerepet tud játszani. Nekem nem is volt újdonság, és hogy most ismert vagy nem ismert, tehát lehet, hogy mi nem is tudunk róla minden, de abban biztos lehetsz, hogy Marco Rossi, hogy lehetünk, hogy Marco Rossi mindent tud róla, teljesen feltérképezték, és azt mondja, a játékosok is azért már olyan kapcsolatot tudnak ápolni vele, ami alapján teljes értékű családtag tud lenni ebben a csapatban, ebben a keretben.
Különben, bocsánat, én úgy gondolom, hogy a magyar válogatott viszont fejlődött annyit, hogy a Hertából, amely ugye csapat jelen pillanatban 9. a Bundesliga másodosztályában, jövőre például már nem valószínű, hogy újra és újra válogatott tud lenni, szóval neki is azért fontos lépcső lesz a nyári időszak. Jó is jöhet a válogatott, hogyha játszani fog akár az Európa-bajnokságon, hiszen az már több helyről ugye lehetett hallani, hogy az első osztályból, Bundesliga első osztályából is van több ajánlata. Szóval neki azért mozdulni kell majd ahhoz, igazolni kell ahhoz, hogy hosszú távon is ennek a válogatottnak a tagja lehessen.
És még egy dolog, ami egy kicsit elvonatkoztat konkrétumoktól, de a magyar válogatott még mindig abban a helyzetben van az építkezés kapcsolatban, hogy minden olyan játékosra szüksége van, nyilván magyar játékosra, akik értéket tudnak, vagy olyan erősséget tudnak felmutatni, hiszen azért a mi válogatott keretünk nem olyan hosszú, és ha kiesik 4-5 játékos, azért nem mindegy, hogy ki pótolja. Tehát ebből a szempontból bárki, aki ilyen helyzetben, mint ahogy a Dárda is van, szerintem abszolút a keretbe tud kerülni. Aztán az itt maradásra ez már ezen is múlik, hogy milyen teljesítményt tud nyújtani. Én megmondom őszintén, teljesen logikusnak tartom, hogy ő most meghívót kapott.
Ilyen értéket hozhat a válogatottba szintén Vancsa Zalán, aki ugye korábban már volt 2022-ben kerettag, és pályára is lépett az Olaszország elleni mérkőzésen. Most a belga másodosztályú SK Lommelben futballozik, ugye egy támadó középpályásról van szó, és ebben a szezonban 26 meccsen 10 gólja és 5 gólpassza van, tehát nagyon termékeny
ugye játékos. City-ből kölcsön, ugye azt is tegyük hozzá, hogy az út City Groupból kölcsön, tehát úgy ment a belga másodosztályban.
Így van, és igazából itt szerintem a legfontosabb kérdés talán az, amit lehet, hogy nehéz is boncolgatni, de szerintem érdemes róla beszélni, hogy ugye most bekerült több fiatal játékos is a keretbe, de néhány hónap múlva ugye itt van az Európa-bajnokság, ugye, ami a nagy torna, amire 4 évente van, és nagyon várja mindenki, és azért ott valószínűleg egy összeszokottabb alapcsapat fog játszani valószínűleg a legtöbb meccsen. Mennyire lehet ilyenkor már egy nagy torna előtti felkészülési meccseken, vagy akár egy nagy tornát is belévéve ebben az időszakban építkezni, és a nagy képet nézni, hogy itt vannak a fiatalok, vagy ez még inkább csak ilyen próbálgatás, és majd meglátjuk, hogy hogyan tovább.
Nagy képet szükséges nézni mindig szerintem. Tehát a Zalán is, vagy egyéb, vagy más olyan fiatal játékosok, akik alkalmasak arra, és egyébként a Lommelben nagyon jó teljesítményt nyújt Zalán, szerintem tökéletes arra, hogy elkezdjen kibontakozni, és a fejlődésének az első lépcsőfokának tökéletes, de mindig a nagyképet, szükséges nagyképet, éppen az előbb, mondtam, szükséges a nagyképet nézni. Az, hogy most egyébként milyen szerepet tudnak kapni ezeken a felkészülési meccseken, ténylegesen a felkészülési mérkőzések, ugye mennyire szolgálják és hogy szolgálják az EB felkészülést, az a kemény mag és az a gerince a csapatnak, én azt gondolom, hogy változatlan lesz az EB-ig, akikre lehet számítani, viszont a Zalán és egy-két olyan fiatal játékos szerintem nyugodtan belekóstolhat ebbe a légkörbe, már ugye ő megtette az olaszok ellen, de ettől függetlenül. És ugye abból, hogy milyen játékosokból is hogy tudunk válogatni, azért az fontos, hogy egy kicsit a jövőt is nézze a Rossi, és nincs sok alkalma, mert most van 3 felkészülési mérkőzés, utána tétmeccsek vannak, ott azért kevésbé, aztán megint lesz, nem tudom én, 3-4 olyan mérkőzés, tehát nagyon sok alkalma nincs arra, hogy ezeket a fiatalokat is, vagy olyan játékosokat is beépítsen, vagy beszívjon a válogatott.
Nekem különben az a nagy kérdés Vancsa Zalánnal kapcsolatosan, hogy nála is meddig lesz elegendő az, hogy a belga másodosztályban, valószínűleg Jani erről többet tud mondani tapasztalatai alapján, hogy a belga másodosztályból ő válogatott legyen. Szóval ő is egy fordulóponthoz érkezik a karrierjében. Lehet is arról hallani, hogy a grupon belül ugye akár a Gironához is lenne esélye tovább lépni. De az, hogy például ugye a legutóbbi fordulóban is az Anderlecht U23 ellen játszanak, az, hogy második helyen állnak a belga másodosztályban, van esélyük a feljutásra jelen pillanatban, hogy ez mennyire lehet egyensúlyban mondjuk Horváth Krisztófernek a 20 gólban való részvételével a Kecskemétben, vagy a magyar bajnokságban, esetleg egy Gazdag Dániel Austin ellen szerzett góljával és az amerikai bajnoksággal. Szóval, hogy a posztriválisokhoz mérten mit jelent az ő pályafutásában az, hogy jelen pillanatban a Lommelben játszik. Nyilván a lehetőség az ott van, és nagyon jó, hogy meghívták. Azt azért nem szabad elfelejteni, hogy az Európa-bajnokságra ugye 23 fős keret megy jóval kevesebb, mint például, ami most meghívásra került. Ettől függetlenül én azt hallom, és erről nagyon sokat beszéltem már decembertől, vagy novembertől kezdődően ugye különböző felületeken, hogy mennyire fontos üzenet az, hogyha egy 23-as keretbe is berakunk egy fiatalt, és mutatjuk azt, hogy igen, egy Lisztes Krisztiánnak, egy Vancsának, bármelyiküknek, egy Jakobisvilinek van esélye arra, hogy a magyar válogatottban oda kerüljön. Hiszen fontos az, hogy azért ez az utánpótlás is lássa a lehetőséget és a nyitott ajtókat a válogatott terén.
Kicsit amit mondtál, hogy a Zalán ugye, belga másodosztás, és még a tovább lépés lehetőségei. Szerintem ez a keretbehívás az ő építését is elősegíti. Tehát azzal, hogy oké, olyan teljesítményt nyújt, mert tényleg abban a csapatban jelenleg nagyon top teljesítményt nyújt. Valószínűleg hosszabb távon nem jelent válogatott meghívót, hogyha te még mindig a belga másodosztályban játszol, mint 3 év múlva. De ha ahhoz, hogy behívják a válogatottba, és olyan teljesítményt nyújt, és építik, és mondjuk lesz belőle egy, nem tudom én, spanyol középcsapat, vagy első osztály, tehát top bajnokságban egy középcsapat, az már egy olyan előrelépés, amit utána vissza tudsz forgatni ide a válogatottra, és ott tényleg kiderül, hogy hosszabb távon ér annyit, hogy válogatott keret legyen, vagy éppen egy NB1-es gólgyárosnak, vagy bárkinek vetélytársa tudjon lenni. Tehát az építésben én fontosnak tartom, és egy jó iránynak, és ebben egyébként a Rossi stáb, ez eddig egészen jó munkát végzett.
Igen, és itt a Dárdai Márton beválogatása kapcsán is, ugye a védők szerepe, ugye a védők helyzete a magyar válogatott keretében, ugye Vili Orbán egy hosszú sérülés után tért vissza, és azóta ismét stabil alapember, ugye a Real Madrid ellen gólt is szerzett, de azért a többi belső védő kapcsán nem tudunk ilyen rózsás képet felvázolni. Ugye Szalai Attila nem találja a helyét, amióta Törökországból Németországba igazolt, ugye a Hoffenheim kölcsön adta a Freiburgnak, de a legutóbbi hétvégi bajnokin ugye már ott se volt keretbe. Mocsi Attila az elmúlt 3 bajnokin összesen 2 percet töltött a pályán, Lang Ádám is epizód szerepet játszik, tehát a belső védőink most nincsenek mondhatni formában, vagy nincs meccsrutinjuk, és hogy Marco Rossi már korábban évekkel ezelőtt mondta, hogy neki válogatási elve az, hogy aki nem játszik rendszeresen a klubcsapatába, annak nem feltétlenül van helye éppen akkor az aktuális válogatott keretben. 2 kérdés is van ehhez kapcsolódóan. Az egyik az, hogy jó-e ez az elv, vagy hogy kell egyáltalán egy szövetségkapitánynak ilyen elveket hoznia, és akkor utána ahhoz tartania, vagy nem tartania magát. És a másik, amiről itt Rudi már feszegette, hogy mi az, ami értékben, ha lehet ilyet fogalmazni, nyilván eszmei értéke van ennek, többet ér az, hogyha valaki egy Bundesliga él per középcsapatban padozik, de mondjuk ott edz egy nagyon jó képességű játékosok között egy Bundesliga közegben, vagy a magyar bajnokságban, mondjuk Horváth Krisztófer, Kecskemét, egy magyar bajnokság most középcsapatában, de rendszeresen pályán van, és kiveszi a részét gólokkal, gólpasszokból.
Varga Barna, ha beletesszük ebbe a képbe a Varga Barna más esetét, én azt gondolom, hogy jelen helyzetben bárminél többet ér, és ugye ő nem játszott külföldi csapatban, ugye Paks és Ferencváros. Hogy az egyébként mit ér, ez játékos függő is szerintem, illetve az a minőség, hogy mert ugye nem mindegy, hogy kikerülök a Bundesligába, játszok X időt, és utána padozok, vagy egyszerűen kimegyek, és azóta szóhoz nem jutok, hát ez is szempont. Hogy kell-e ilyen kijelentés, nem tudom, hogy kell-e, tehát hogy szüksége van-e. Oké, német válogatott szövetségkapitánya vagyok, könnyen mondhatok ilyet, vagy az angol válogatotté, de magyar válogatott akkor legalábbis olyan nem biztos, olyan pozíció volt, amit ilyenkor ki lehet jelenteni, és ugye most az élő példa arra, hogyha kiveszed azokat a védőket, akik nem játszanak, vagy padoznak, akkor vajon kiket pakolsz a helyükre. Tehát van esetleg mondjuk a, nem tudom, éppen a Paksban, vagy valahogy olyan belső védő, aki az NB1-ben lehet, hogy brillírozik, de vajon tud-e annyit, amit egyébként olyan tapasztalt a játékos, mint például a Szalai Vili Orbánnal, ugye játszottak nem tudom én hány meccset együtt, tud-e olyat produkálni. Tehát ez olyan kérdések, amit ez a kijelentés mentén, szóval én elengedném ezt a kijelentést, volt, nincs jelszóval.
Igen, Varga Barna azért egy extrém
ez mondjuk igaz,
példa, ugye nyilván, hogy a nemzetközi szinten is, konferencia ligában, válogatottban is, és a Fradiban is ontja a gólokat, ott az a más megítélés alá esik, és nem megbántva a Kecskemétet, de mintha valaki a Kecskemétben teszi ugyanezt, hiszen ott mondjuk nemzetközi mérkőzésekből, ilyen volumenű tétmérkőzésekből kevesebb is van. Picit azért árnyalnám azt a képet, Miki, amit itt felfestettél, mégpedig, 2 oknál fogva. Egyrészt például ott van Szalai Gábor is, aki eddig nem mutatkozott be a válogatottba, de Lozánban ugye a Young Boys mögött másodikuk a bajnokságban. Azt a Young Boys-ot verték meg simán 2-0 a hétvégén, és végigjátszott, aki azért évek óta az európai futball, nem csak a svájci futball meghatározója, és azért ő elég sok mérkőzésen szerepel folyamatosan a csapatában. Árnyalnám azért is, mert rendben van, hogy Lang Ádámról azt mondjuk például, hogy kevesebbet játszott az utóbbi időszakban, de ugyanáll ez a hullámzás arról szólt, hogy az alapszakasz utolsó 7 mérkőzéséből 6x90 percet játszott, egyszer 45-öt, szóval végigjátszotta az alapszakaszt. És utána, ahogy elkezdődött a rájátszás, amiből 4 mérkőzés ment el, ugye ott a Limassol ellen 10 percet játszott, de a sárgalapot kapott, ott sárgalapok miatt hiányzott egy mérkőzést, és utána kispadozott egyet, és megint becserélték, szóval azért nála elmondható, hogy az utóbbi időben legalább neki van bőségesen 90 perc a lábába. Mocsi Attilának is, én úgy gondolom, 29 mérkőzésen szerepelt ugye a Rizespor-ban, az azért nem kevés szám, még akkor sem, hogyha mondjuk most a Gaziantep ellen ugye becserélték egy-egy percre, bár ő sem a meghatározó védőink egyike. És hát nagy kérdés ugye Balong Botond is, mert nála is ez volt, hogy azért abban a Pármában, amely vezeti torony magasan 8 ponttal az olasz másodosztályt, őt hol játszották, hol pihentették 2 meccset, majd megint lehetőséget kapott, de ugye 5 február végén a Cosenza ellen kiállították, pihennie kellett, és azért nem került vissza utána 1-2 mérkőzésre a csapatába, szóval valóban rá lehet sütni a védőinkre, hogy valaki játszik, valaki nem, de azért ezek a fiúk azért az elmúlt 1-2 hónapban kaptak bőségesen terhelést, szóval nálam ők bőségesen azon a határon belül vannak, hogy most játszik, nem játszik, mert hogy játszottak elmúlt időszakban elég sokat. Ez, hogy a kis ujjába beleharapott Rossi vagy sem, ugye az inkább csak Szalai Attilával kapcsolatosan mondható és bírálható. Viszont ott talán saját példámból mondhatom azt, amit Jani is itt feszegetett, hogy nekem is volt ilyen, amikor válogatott voltam, hogy nem kaptam annyi lehetőséget a Kaiserslautern-be, és mégis meghívott Bicskei Bertalan, és a válogatottban mégis lehetett olyan teljesítmény nyújtani.
De ő nem mondta előre, hogy nem fog meghívni, hanem
ezt. Azt nem mondta előtte. Itt most csak arra mondom, hogy szakmailag mit számít az, hogyha egy top bajnokságban, top minőségű játékosokkal edzel napi szinten, az a dinamika, az a gondolati gyorsaság, ami benne van. Nálam ez még mindig egy icipicit előrébb van, mint hogyha a magyar bajnokságban például játszol mérkőzéseket. És ráadásul, ami a fő hivatkozási pont volt, az, hogy Szalai Attilát, hogyha most nem hívja meg, az valószínűleg lelkileg olyan törést hoz, amivel elveszíti a nyára az Európa-bajnokságra is, ami a védőket nézve talán nem lenne egy olyan jó dolog, még Dárdai Marci érkezésével sem. Szóval ő meg akarta adni annak az esélyét, hogy legalább, hogyha játszik 1-2 meccset és elkezd majd játszani Szalai Attila, amire most nagyon-nagyon kevés esély van, hiszen a keretben sem volt. Ugye a hétvégén épülnek fel folyamatosan a Freiburg sérült védői is. Erre nagyon-nagyon kevés esély van jelen pillanatban. És hát ugye a negatívum az, hogy ilyen kijelentést tesz, ami szerintem nem kellene tenni ilyen kijelentéseket magyar válogatott szövetségi kapitányaként, az az, hogy azért van pár játékos, aki most elgondolkozik azon, hogy amikor ez a kijelentés született, és ő akkor nem került be a keretbe, hogy akkor miért nem maradt a kiskapuk.
Ahogy így kiveszem a szavaitokból, hogy összegezve azért olyan nagy védő problémáink nem lesznek, vagy nincsenek. Ha mégis megszólunk, akkor szövetségkapitány úrnak itt van 2 jó formában lévő védő, úgyhogy van hová nyúlni.
Igen.
Menjünk át a kapusokra.
Hát meg mennyit jelent az, bocsánat, hogy esetleg ő ad neki játék lehetőséget, és ő generálja azt, hogy igen, hát a válogatott játékos, akkor játszassák már a klubcsapataiban is. Szóval lehet egy ilyen megfontolás is mögötte.
És még van egy dolog, egyrészt, hogyha nem hivatásunk megvédeni Marco Rossi, de az összes olyan döntés, amit ő szövetségkapitányként produkált, vagy mutatott, azok, hát nem tudom én, 90%-ban, nem tudom, nem vagyok jó statisztikus, de helytállóak voltak, és végül is bejöttek. Tehát itt nagyon fontos a védelemről még egy mondatban, Willy Orbán szerepe, az egész csapatnak is, az egész keretnek is, a magyar válogatott védelmének. Tehát Willy Orbán van, akkor én azt gondolom, hogy a Rudi által elmondottak alapján van olyan játékos, aki egy párban tud, ha meccsek ennyire számítanak. Másik része
pedig... Willy Orbán mellett sokkal jobb.
Sokkal jobb, mint egyébként mondjuk, ha Willy Orbán nincs a csapatban, így helyes. És ugye itt a Szalai Attilára lett ez valószínűleg kihegyezve, hogy ez milyen más játékosok fejében mit és hogyan produkál, vagy mit és hogyan, milyen folyamatokat indít el. Ez megint csak a szövetségkapitánynak lesz majd a szerepe, de ugye ő is azért ezt nyilatkozta x évvel ezelőtt, és nem vagyok benne biztos, hogy ő teljesen tisztá volt akkor, hogy adott esetben a magyar válogatott milyen szereppel bír. De tovább nem is ragoznám ezt a témát, mert mondom, reméljük, hogy Willy Orbán topon lesz, és ugye köré építeni egy védelmet, és vele építeni egy védelmet egészen más és lehet játékosokat. Van olyan futballista, akár a Lang Ádám is, aki meg fogja tudni, vagy állni a helyért.
Akkor jó a legfontosabb, szerinted különben?
Már a Orbán? Én őt tartom. Nyilván most lehet mondani egyből Szoboszlainak a kérdését. Én azt gondolom, hogy nem azért, mert ugye védőként kicsit hazabeszélek, de olyan stabilitást ad, és azt mondjuk nem a Real Madrid meccsen láttam, hanem a magyar válogatott meccsein, olyan stabilitást tud adni, szögletennél még veszélyt is jelenthet, tehát abszolút köré lehet építeni, nem biztos, hogy csak egy védelmet, de egy csapatot is. Tehát védj egy jó kapus, védj egy jó védelmet, és akkor mész előre, építkezel. Én őt tartom, mióta leigazoltuk a magyar válogatottban, én őt tartom a abszolút kulcs játékosának a magyar válogatottban.
Az eredmények biztosan Rossit igazolják, ugye azért a veletlenül megvívott Európa-bajnoki selejtező sorozat az önmagáért beszél, tehát egyenes ágon kijutni az Európa-bajnokságra, az szerintem az nem fér semmilyen kétség. Beszéljünk a kapusokról, ami talán a legnagyobb, ugyanakkor egy kellemes dilemma a szövetségi kapitánynak, hiszen két remek formában lévő kapusa van a magyar válogatottnak. Gulácsi Péter ugye egy súlyos sérülés után tért vissza évelején, és vissza is, be is verekedte magát újra a lipcsei kezdőcsapatba. Azóta 6 bajnoki, 5 győzelem, 1 döntetlen, 4 kapott gól a mérleg, tehát mondhatni, hogy újra top formában van, és hát Dibusz Dénes ugye a Ferencvárossal szintén remekel, és neki ugyanez a mérleg egyébként, a legutóbbi 6 bajnoki, 5 győzelem, 1 döntetlen. Ugye az EB sejtező sorozatot a Gulácsi Péter sérülése miatt ugye a Dibusz védte végig, és az utolsó Montenegro elleni meccsen hát fantasztikus védései voltak, ugye az utolsó percekben
Szerbek ellen is volt egy-kettő.
Szerbek ellen is 4 óriási védése volt. Én azért így hobbiból is, meg szakmából is olvasgatok rengeteg hozzászólás, szurkolói fórumokat, és azért ott a nagy része a hozzászólóknak, szurkolóknak Dibuszt követeli a kezdőbe, de szerintem Gulácsi Péter is megkerülhetetlen ezen a ponton, tehát tényleg ez egy óriási dilemma. Ti mit gondoltok? Dibusz vagy Gulácsi?
Lehet, hogy olyan hozzászólásokat olvasgasztam, ami Fradi honlapján.
Illetve itthoniakat olvasoltátok.
De különben ez annyiból érthető nyilvánvalóan, hogy a szurkolók többségének az érzelmei ugye a közelmúltnak az emlékeit vetítik ki, és nyilvánvalóan, amikor Dibusz Dénes rengeteget tett ahhoz, hogy a magyar válogatott valóban veretlenül zárja ezt a sorozatot és kijusson, és őt látták a kapuban folyamatosan, akkor nyilván erre szívesen emlékeznek. Ugyanakkor azért nagyon nehéz összehasonlítani szerintem kettejüket, és azért van egy releváns része a szurkolóknak is, akik sokkal inkább szakmai oldalról közelítik meg, és azt mondják, hogy igen, de teljesen más mondjuk a magyar bajnokságban, megint nem megbántva senkit, és nem fog neveket mondani XY-nak a lövéseit védeni, ha van egyáltalán lövése, mert hogy a Fradi annyival jobb a többi csapatnál, hogy alig van foglalkoztatva Dibusz Dénes, és nem tudja megmutatni a magyar bajnokságban igazából, hogy ő mennyire jó kapus. És mi a különbség a között, hogy Dibusz Dénes pedig Harry Kane-nek vagy Fülkrugnak a lövéseit hárítja hétről hétre. És nem mellesleg, az is egy nagy előny szerintem Gulácsi mellett szólva, hogy azért ő folyamatosan Willi Orbán mellett, a legfontosabb játékos mellett szerepel. És hogy ez tudva levő volt, hogy Blaszik, ugye, aki védett addig, ameddig Gulácsi nem szerepelt a Lipcsében, hogy az ő mutatói, ami 15. mutató volt különben kapusként a Bundesligában, a sokáig nem fogja őt bent tartani a csapatban, és ha visszakerül Gulácsi Péter a kezdő csapatba a Lipcsében, akkor utána azért ő nagyon erősen fog kopogtatni a válogatottban is, és valóban most ez a helyzet, és ez is egy nagyon nehéz kapitányi döntés jelen pillanatban, hogy azt a játékost játszatod, akivel a sikereket elérted, vagy az, aki folyamatosan nemzetközi szinten olyan minőségű mérkőzéseknek van és terhelésnek van kitélve fizikálisan és pszichésen és mindenhogyan, amelyeken majd az Európa-bajnokságon is helyt kell álljál.
És a Willi Orbán faktor.
Igen.
Tehát ez azért abszolút fontos ér. Nyilván dilemma marad, az, hogy ne olvasgass több ilyen, az egy dolog, de én sem vagyok nyugodt abból a szempontból. Ilyet, pontosabban Rossi helyében nem lennék nyugodt abból a szempontból, hogy döntök, most Gulácsi véd, mi lesz akkor, ha, mert ugye rá fogják ezek a kommentelők azt is, hogy azért bebepottyant egy-két labda a válogatottban, ez szerintem badarság, hanem...
Hát meg Dibusz Dénes is hibázott,
igen,
is, a
neki
nemzetközi
is van,
meccseken, akár a Fradiba is, szóval mindenkinek van egy-egy hiba.
Igen, csak te tudod, hogy működik a közvélemény. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos érve, amit a Rudi mondott, egyrészt a a Willy Orbánnal való összhang, illetve az, hogy akár a Harry Kane-t, vagy mondjuk a Bernabéu-ban éppen a Real Madrid csatáraival nézett szemben, abszolút. Ugyanakkor meg nagyon jó pozíció a magyar válogatott szempontjából, hogy két ilyen képességű kapusunk van, és amikor Dibusz belépett a válogatottba, akkor tulajdonképpen volt olyan meccs, amit kis túlzással, de ő hozott nekünk arra az eredményre, amire végül is végződött.
Egyébként ti azt hogy látjátok, most már itt szóba került a közvélemény, meg a kommentek, meg stb., hogy azért az utóbbi években nyilván ez köszönhető nagy részben a Rossiéra sikereinek, de hogy szinte minden meccsünk teltházas a Puskás Arénába, óriási az érdeklődés, órák alatt elkelnek a jegyek, és ugye azért valljuk be őszintén, a 10 millió szövetségkapitány országa vagyunk, hogy ez a felfokozott érdeklődés, és sokszor ez egy-egy hiba után, vagy egy rosszabb meccs után azért ez átmegy egy nagyon negatívba, tud menni nagyon pozitívba is, de hogy ez hogyan hat a játékosokra mentálisan, ki tudják-e zárni ezt?
Lehet, kora elnök vagyok az asztalnál valószínűleg. Miatt az eszemet tudom, így van. Az a kérdés, hogy éppen a Népstadionban megtöltötték, nem tudom én mondok egy konkrét példát, csak hogy értsetek, hogy honnan jövök. Magyar válogatott a détári féle, mezei féle magyar válogatott, én labdaszedő voltam az első meccsen és meg az utolsón is. Osztrákok ellen fordítottunk, nyertünk 3-1-re, óriási ováció, végigmentünk egy csodálatos sorozatot, legvégén hollandok ellen kikaptunk 1-0-ra.
Úgyhogy Európából elsőként
jutottak. Már kijutottunk, konkrétan a bárkivel beszélsz, a Garabával, bárkivel, ők már azt tervezték, hogy mi lesz majd Mexikóban, meg egyebek. Nyilván nem akartak csalódást okozni, de a holland válogatottnak meg kellett a győzelem, kikaptak. Konkrétan a mi buszunk, a labdaszedők buszát is szurkolók föl akarták dönteni, kupakokkal, mindennel dobálták. Egy olyan hangulat volt, amit kicsit átalakult most ezzel a válogatottal, én azt gondolom. Nyilván nem tudom megmondani, hogy mi lesz, reméljük nem lesz olyan sorozat, amiből kiürül a Puskás Stadion, szerintem nem lesz. Egészen más atmoszférája van, illetve az a fajta, hogy is mondjam, szurkolói hozzáállás, ami jelenleg megvan, az egy kicsit én azt érzem, hogy oké, ez a csapat bizonyított, most bármi áron, de mi ott leszünk. Hogy ez kitart-e, ebből a példából kiindulva nem vagyok benne biztos, de az optimizmus meg az, hogy 60 ezer ember plusz kint van a stadionban, nem tudom én mennyi nézi televízión, nem tudsz már jegyet venni, ez egy marha jó dolog. De ez kizárólag ennek a időszaknak szól, ennek a győzelmi sorozatnak, nem pedig a jövőnek, meg nyilván nem a múltnak.
Egy picit ambivalens érzéseim vannak, mert egy részről ugye irigykedem, mert hogy tényleg annak idején mi úgy nevelkedtünk, hogy földes pályán, salakos pályán, esett, fújt, bármilyen időjárási körülmény volt, kellett edzenünk sokszor ott játszani, akár felkészülési meccseket itt is, és télen, amikor végigment a traktor a pályán, mert próbálta elsimítani a havat.
Fűrészkos, fekete salakon.
Igen, akkor így benne maradt a traktornak a nyoma a földes pályán, és ott törtett ki a bokádat. És ahhoz mérten, onnan eljutva, vagy akár mondhatnám, milyen stadionokban is játszottunk, ugye eljutottunk odáig, hogy nagyon örül az ember, hogy milyen infrastruktúra fogadja jelen pillanatban a játékosokat utánpótlás terén és felnőtt futball terén is. És tényleg nagyon jó, hogy vannak ilyen intézményeink, ahova már szívesen mennek ki az emberek. És ez nyilván nagyon fontos lépés volt, mert azért olyan szolgáltatásokat nyújtó egyéb kikapcsolódási, szórakoztatási lehetőségek és intézmények vannak, amelyekkel fel kellett venni a versenyt, és a Puskás Aréna és a többi stadion is nyilván ezekkel már felveszi a versenyt. De az, hogy akár egy Csehország ellen, akár bármilyen barátságos mérkőzésen is meg tudjuk tölteni a Puskás Arénát, szóval ez egy kimondhatatlan öröm, és talán a legnagyobb lépés, és a legnagyobb visszacsatolás azon a téren, hogy mennyit fejlődtünk esetlegesen az elmúlt időszakban. Ehhez természetesen kell az, hogy jó eredmények legyen egy 12 mérkőzés óta tartó veretlenségi sorozat, ehhez meg kellenek azért jó ellenfelek is, valljuk be őszintén, meg egy ilyen háttér, egy ilyen munkával dicsekedhető, vagy az ő munkájukkal felvértezett szakmai stáb, hiszen tényleg, amit már koroszék csinálnak, szerintem az kalapemelést igénylő.
Igen, az MLS-nek volt ugye egy ilyen jelentése tavaly, amiben ők egy magyar futballkörképet csináltak, hogy hogy áll a magyar labdarúgás a amatőr bajnokságoktól egészen a válogatott infrastruktúráig, stb. És ugye abból is az jött ki, hogy a nyilván állami segítséggel, szerepvállással, de az infrastruktúra az például rendbe lett téve, vannak pozitívumok, és ugye a legnagyobb nyertese talán ennek pont a válogatott. az NBA-ről most ne beszéljünk, mert akkor még tényleg másfél órá múlva is itt fogunk ülni.
Meg sem biztos, hogy kéne
hozni. Sem biztos, hogy ez az irány lenne.
Igen, viszont akiről érdemes beszélni, és kell is beszélni, és sokat is beszélnek róla, az a Szoboszlai Dominik. Megkerülhetetlen csapatkapitánya lett a válogatottnak, és volt az Európa-bajnoki selejtező sorozatban is olyan meccs, több is, ahol ő húzta magával a válogatottat. A Montenegro és a Bulgária, pontosabban Bulgária és Montenegro elleni utolsó két meccsen, ugye, ahol eldőlt a kijutásunk, ott 2 gól, 1 gólpassz. Most egy kicsit én leszek a statisztikus, 143 passzkísérletből 121 sikeres, 29 párharcából 20-at megnyert, és 12 cselezési kísérletéből 9 sikeres volt. Tehát gyakorlatilag tényleg a hátán vitte a csapatot az utolsó két meccsen. Ugye a Liverpoolban szerintem a nézők is látják, mindenki látja, hogy milyen teljesítmény nyújt hétről hétre. A világ legerősebb bajnokságában, a világ egyik legjobb csapatában nyújt kiemelkedő teljesítményt. Ti hogyan látjátok az ő szerepét, az ő kisodamos Szoboszlai Dominik a magyar futballban?
Ha megkérdeztek, hogy ennek ellenére miért gondolom azt, hogy Méli Orbán a kulcsa ennek az egész dolognak. Szoboszlai Dominik, bocs, hogy magamhoz ragadtam a szót, de Szoboszlai Dominiknak ahogy őt építették, mert ez is egyfajta építkezés volt, teljesen logikus, akár ugye a Phoenixből elindulva. De teljesen rendben van. És amikor itt a Liverpool előtti időszakban mindenki, azt hiszem itt is voltunk, és találgattuk, hogy hú, akkor most mi lesz, meg hogy lesz, akkor egyetlen ilyen mondatban meg tudtunk egyezni, hogy reméljük, hogy olyan választás lesz a következő lépcső Lipcse utáni karrierjében, mert Lipcsében még maradhatott volna, megmondom őszintén, senkit nem, mert még egy-két évet, de egy olyan lépcső, ahol az edző, a csapat, a megfelelő célok és minden tökéletes a Dominiknak. A Dominik szerintem remekül kihasználta ezt a lépcsőfokot, és én egy kicsit féltettem, de most már nem kell féltenem, tehát látjuk azt, hogy erre alkalmas. Ugyanakkor a magyar válogatottban ugye mondtad, hogy néhány meccsen már vitte a hátán a csapatot csapatkapitányként, és ez marha jó. Kicsit régebb óta viszi az Orbán Vili az én szempontjaim szerint a hátán. Ha ez jön egy Szoboszlai Dominik előről, és ugyanolyan kulcsfontosságú szerepet tud nem csak a esetben a játékával egyébként is betölteni, amihez egyébként kellett az, hogy egy Liverpool előrelépés, az önbizalma, az elismertsége, meg minden kellett ez, abból csak mi profitálni tudunk. Jelen helyzetben azt gondolom, hogy én féltem egy kicsit attól, hogy ez a fajta új világ, ami körbeveszi ott Liverpoolban, és nem csak a fizikai teljesítőképességének a határai feszegetéséről beszélek, hanem akár a mentális dologról, hogy mondjuk nyárra milyen állapotban lesz a Dominik, ami nem a Dominikon fog múlni, hanem azon, hogy tulajdonképpen a tudatalattai és egyéb olyan dolgok, amit ő nem is biztos, hogy éppen érez mindig fizikailag, azok hova fogják őt vinni. Úgyhogy ebből a szempontból féltem. Az, hogy ő meghatározó játékosa egyébként most már a válogatottnak, azt ugye mi sem mutatja, ne, hogy legalább 2 gólt hirtelen tudok mondani, vagy 3-at, akár ugye a legutóbbi EB-ben, az Izland ellen kilőtte a válogatottat, azt csak egy olyan kvalitású pali fogja tudni megcsinálni, amilyen a Dominik. Úgyhogy ilyen szempontból ő szépen lassan az, hogy megkapta a csapatkapitányi szalagot, és oda, abba bele is nőtt. Tehát ő ezen a ponton van most véleményem szerint.
Ez nagyon jó, mert erre pont rá tudok csatlakozni, hiszen amit szerettem volna mondani, ez kapcsolódik Jani által elmondottakhoz, hogy szerintem a magyar válogatottban, ugye ebből a 3-4-2-1-es felállásból, ahol nincsen kérdés, nyilván az a 2-1 a végén, hiszen ha egészséges Szoboszlai, Sallai és Varga, akkor ott nincsen kérdés. Igen. Nyilván az már egy sokkal nagyobb kérdés, hogyha bármelyikükkel probléma van, akkor milyen megoldások vannak Rossi kezében. És azért kapcsolódok rám a Jani által elmondottakhoz, mert mind a három játékos, ugye Varga eddig 30 meccset, a többiek 30 fölött játszottak már, azért nagyon sok játékpercet töltöttek a pályán, és hogy Dominiknél is jelentkezett már, ugye pont a Liverpoolban is 5 percet késtek a lecserélésével, és ki kellett hagyni a pár mérkőzést. Szóval ők valóban a teljesítő képességük határán szerepelnek, nem csak a bajnokságban, több fronton, bár ez most a Freiburgnál lehet, hogy megoldást nyert egy picit, de ettől függetlenül tényleg nagyon sok mérkőzés van a lábukban. És számomra mindig nagy kérdés volt ez novemberben is a barátságos mérkőzéseken, hogy kell-e őket folyamatosan a válogatottban is 90 percig terhelni, vagy kifizetődőbb az, hogyha megnézzünk más játékosokat is a posztjukon, és ráadásul nekik is adunk egy kis pihenésnyi, szusszanásnyi időt, hiszen nagyon sokat jelent válogatott játékosként, szerintem ezt tudjuk, hogy aki külföldön játszik, legalább abból a monotonitásból hazajön egy picit, környezetváltozás, találkozik barátokkal, családdal, etc., etc., és egy picit kibillen ebből a szokásos kerékvágásból, és a gyárból hazajön egy picit a szabadságra. Viszont, hogyha itt is fúra terheljük őket, itt is full feladatokat adunk nekik, akkor azért, mivel hogy ott vannak, ott táncolnak ezen a határon, nehogy oda vezessen, hogy megint hosszabb szünetet kell majd nekik elrendelni. Ebből a szempontból fontos az, hogy őket is pihentetni tudjuk.
Hogy látjátok Marco Rossi szerepét? Nyilvánvalóan megkerülhetetlen az, hogy róla beszéljünk a válogatott kapcsán. Ugye 2018-ban egy mondhatni nehéz időszakban vette át, ugye ott elég sok kapitány váltotta egymást rövid időn belül, és az hamar kiderült, hogy a korábban alkalmazott játékstruktúra és játékrendszert át kell ugye alakítania. Ugye 2019-ben ugye volt egy Wales elleni csúnya vereség, ami után váltottunk a 4 védős rendszerről erre a 3 belső védős rendszerbe, ami ugye sokszor 3-5-2.
Utána meg talán próbálkoztunk, nem? Uruguay, vagy kivel játszottunk az első nyitó mérkőzést?
Igen, Uruguay. Igen,
ugye, meg ott is talán 4 védő
igen,
volt.
Igen, és a labda ellen meg 5-3-2. Ami problémát jelentett, hogy szenvedtünk a felállt védelem ellen, a labdatartásból nem tudtunk jól kijönni, a mélyen visszaállás se feltétlenül volt a mi eszközünk, és akkor ebből jött az, hogy most már azért a magas letámadás sok, és most már megvannak azok a kreatív játékosok, akik, hogyha többet birtokoljuk mi a labdát, mondjuk velünk egy szinten lévő vagy picit gyengébb ellenfélen, akkor azzal tudunk mit kezdeni. Korábban ugye azért szintén sok labdabirtoklással próbálkoztunk, de nem igazán tudtunk vele mihez kezdeni. Ez most csak a taktikai része, ami még ugye körülbelül, hanem ugyanennyire fontos, hanem fontosabb, hogy Marco Rossi azért mentálisan rengeteget hozzátesz ehhez. Ugye, ahogy említettem korábban, egy nagy család, a válogatott, rengeteget beszélget ő is, és a segítője, Cosimo Inguscio is a játékosokkal, van egy bensőséges viszony. Ti hogy látjátok a mester szerepét? Nyilván nem lehet számokat mondani, hogy a teljes tortából hány szelet az övé a sikerből, de ti hogy látjátok az ő szerepét a válogatottban? Hát,
nem tortából, de szerintem nagyon nagy szerepe van abban, hogy ez így alakult. Amikor átvette a válogatottat, előtte bennem ugye a szlovák időszaka nincs meg Rossinak, mert ugye Szlovákiában volt Dunaszerdei, vagy valami. A honvéd viszont igen. Ugye volt egy Lanzafame, volt köré építve egy csapat, és konkrétan úgy nyertek bajnokságot, hogy én egy favatkát nem adtam volna érte. És hogyha visszamegyek, akkor most értem meg azt, hogy tudott bajnokságot nyerni a Rossi. Magyar válogatottat, és egy kicsit én azt is megmerem kockáztatni, hogy a magyar válogatott a mai napig azért erőn felül teljesít egy kicsit. Ebben ez, hogy határon tudja járatni a magyar válogatott, ebben Rossinak óriási szerepe van. És semmi másból, csak azért, hogy felmérte azt, hogy milyen játékosaim vannak. Persze, hogy próbált, mit tudom én, ilyen felállás, olyan taktikai formáció, de eljutott odáig, hogy nekem vannak olyan futballistáim, amilyenek. Nyilván nagyon sokat jelentett, hogy bejött közben ugye Willy Orbán, és akár Kerkez, vagy néhány játékos, Stiles is, vagy nem tudom, még hirtelen, Négó, ugye jöttek játékosok úgy a keretbe, akiket sikerült leigazolni, és ebből a szempontból ő nagyon jól megtalálta azt a fajta felállást is, és azokban a játékosokban, hogy tudja azt, hogy melyik játékosoknak mik a limitjei, melyik játékosokat hova lehet, és nem mindig olyan megoldáshoz nyúlt, ami adott esetben mondjuk kézenfekvő lett volna, őt rakt be, nem, ő változtatott rajta egy kicsit. Én ezt érdemnek tartom abszolút, hogy felismerte, hogy ő hol van, mit csinál, és milyen játékosokkal dolgozik. És ebből építkezett, és amit nagyon jól ő is, illetve válogatott, és ezért mondom azt, hogy kicsit erőn felül, hogy tulajdonképpen a lehetőségekkel ő is, és kohézióban a játékosokkal és a válogatottal, mint egységgel, vagy mint családdal, nagyon jól kihasználták a szembejövő lehetőséget. Lehet ez erősebb válogatott, gyengébb válogatott, mert ez éppen a labdatartás van, és nekem megvan az olaszország ellen, itt kikaptunk a Puskásban az első gól, nem tudom mennyire van, meg ott is próbáltuk ötösön passzolgatni, puf, elvették, és kész. Tehát amíg a mi játékunk az marad, amit ez a csapat éppen képes, addig én azt gondolom, hogy ez teljesen működik. És ebben, hogy ezt így össze tudta rakni valaki, én nem láttam volna az elődeit, hogy ezt meg tudják oldani, és ilyet én le a kalappal Rossi előtt. Tehát én azt gondolom, hogy a szerepe óriási. Most már, hogy egyébként játékosokra is lehet ilyen szerepeket leosztani, meghatározó futbolistákra is egyébként a csapatra, ez egy kicsit eloszlik, talán könnyít a dolgán. Én nagyon remélem, hogy nem lesz olyan, hogy is mondjam, változás ebben, ami mondjuk ezt negatívan befolyásolja. De eddig én azt gondolom, hogy Rossi teli találat a magyar válogatott mellé, ilyen magyar válogatott mellé.
Ha Rossiról beszélünk, szerintem akkor ki kell emelni a szövetségnek a vezetését is. Mert 18-ba, 19-ben azért nem jöttek az eredmények. 19-ben, jól emlékszem, 10 meccsből 6-ot elveszítettünk, plusz-minusz ez volt az arány. És hogy ugye ott 2020 elején ott szóba is került, hogy esetleges váltás történik majd a szövetségi kapitányi poszton. De azért kell kiemelni az MLS vezetését, mert hogy hosszú-hosszú évek, évtizedek után először fordult az elő, hogy valakiben bíznak, és hosszú távon bíznak, és lehetőséget adnak neki. És ez egy nagyon fontos szempont abból a megközelítésből, amit Jani is mondott, hogy az építkezés azért az nem egy-két év alatt zajlik. Korábban mindig elérhetetlen célokat tűztünk ki a válogatott elé. Nem is jutottak ki, ugye nem volt ennyi csapat az Európa-bajnokságon, nem volt ennyi csapat a világbajnokságon, és egyszerűen ott, ahol a magyar labdarúgás tartott, az egy mission impossible volt, egy lehetetlen küldetés már a legelején, amikor az volt a szövetségi kapitánnyal szemben az elvárás, hogy mindig ki kell jutnunk világbajnokságra. Ha nem sikerült, akkor váltottak. És most legalább Rossinál megadták ezt a türelmet, az időszakot. Ez meg arra volt,
hogy nagyon ritka egyébként, hogy ennyi időt kap egy edző.
Igen, bocs, ne feledd, Szabadi, én ide csatolnám ezt a Honvéd, mert a Honvédnál is ez zajlott. Tehát, hogyha az MLS vezetése megszavaznak, akkor ez például az is lehet, hogy ő jó kőműves, rá lehet házat bízni, és akkor ilyetén megkapta a bizalmat.
Igen, és ez a kőműves munka ugye megnyilvánult abban, hogy tulajdonképpen ő azt a szemléletet folytattam, amelyet annak idején Dárdai Pál is pár mérkőzésen keresztül, vagy Ben Stork képviselt, hogy nézzük meg, hogy jelen pillanatban, 2018-ban ez a magyar labdarúgó válogatott mire képes, milyen játékosaink vannak. Akkor 5 játékos játszott top bajnokságban, alig volt külföldön játszó játékosunk. Hát tudunk mi olyan futballt játszani, hogy ledomináljuk az ellenfeleket, hozzuk a mérkőzéseket olyan csapatok ellen, akik egy szinten vannak, vagy picit gyengébek? Hát nem volt képes rá, ezért nyilván összerakta a védekezést először, és onnan jutottunk el a napjainkban odáig, hogy most már támadás építés terén is mennyit lépett előre ez a csapat. Nyilván Marco Rossinak ebből a szempontból az ő tortájának a szelete az megkérdőjelezhetetlen, és ez egy hatalmas szerep, mert valóban a magyar válogatott sokkal jobban szerepel annál, mint ahogy még jelen pillanatban is a játékos kerete feljogosítja erre. És ebben ez nyilván azért van, mert Marco Rossi a szövetségi kapitány, és hogyha már labdajáratásnál tartunk és beszéltünk a keretről, akkor Séfer Andráson mindenféleképpen érdemes szerintem két mondatot ejteni, hiszen az ő visszatérése ebben a rendszerben ugyancsak egy kulcsfontosságú történet, hiszen a belső középpályások közül ő az, aki nagyon jól tud védekezni is, és ugyanannyit hozzá tud tenni támadásban is, és ilyen minőségű középpályásunk azért nem nagyon van, mint ő. Üdvözölendő nyilvánvalóan, hogy Nagy Ádám is a speciálban elkezdett játszani.
Így van, zárásként akkor a soron következő két felkészülési mérkőzés, ugye péntek Törökország, és jövő hét kedd, március 26-a Koszovó lesz az ellenfél. Csak egy kis rövid kitekintést engedjetek meg, a leendő Európa-bajnoki csoport ellenfeleink kikkel játszanak, Skócia Hollandiával, Svájc Dániával, Németország Franciaországgal. Ezek tükrében kérdezem mindkettőtöktől, hogy ez a két
provokatív kérdés a végére,
és Koszovó mennyire szolgálja az Európa-bajnoki felkészülést, és mit vártok ettől a két mérkőzéstől?
Kérdezem én? Látom most nem. Szerintem ez megszokott Marco Rossitól, hogyha valaki nézte az eddigi munkásságát, eddig sem az volt jellemző rá, nem is nagyon volt különben lehetőség felkészülése, vagy barátságos nevezzük bármilyen mérkőzésekre, vagy ezeket játszani, de hogyha volt is ilyen, akkor nem feltétlen erősebb csapatok ellen játszottunk. Nála sokkal fontosabb az, hogy jó hangulat legyen, hogy egy olyan flóba menjen ki a csapat, vagy fusson neki az Európa-bajnokságnak, ahol elmondhatjuk, hogy nem kaptunk ki 16 mérkőzés óta, és csak győzelmek és sikerek, és ezek kovácsolják össze az egész egységet. Ugyanakkor van, aki nem így gondolja, mint hallhattuk a felsorolásból, de hogyha a törököket nézzük, ugye ők az osztrákokkal játszanak, utánunk majd júniusban játszanak az olaszok és a lengyelek ellen, szóval azért jóval erősebb játékerőt képviselő csapatok ellen, és hát ők is ugye a portugálokkal és a csehekkel vannak egy csoportban, meg majd valamilyen selejtezős ellenféllel. Szóval valaki meg éppen, és ráadásul nekik is olasz edzőjük van, úgyhogy az ő olasz edzőjük azt mondja, hogy lehet, hogy erősebb csapatok ellen jobban fel tudja készíteni a csapatát, az erősebb ellenfelek ellen majd az Európa-bajnokságra. Rossi nem így gondolkodik, és szerintem ezzel semmi probléma nincs. Ezt ugyanúgy látjuk nálam ugye a keret összetételénél is, hogy ott sem vállal nagy rizikókat, ott sem szeret nagy változásokat eszközölni, sokkal fontosabb, ahogy a felvezetésben is már mondtad, vagy az adás elején, hogy jó hangulat legyen. A jó hangulathoz pedig eredmények kellenek.
Nyilván itt most az a rizikó, mi lesz, ha nem lesz eredmény mondjuk a Koszovó ellen.
Rossz, hát vagy akár Törökország.
Vagy akár Törökország. Igen, most csak igen. Én szándékosan nem a törököket mondtam, mert őket nyilván a Koszovónál erősebb csapatnak gondolom. És viszont, ugye, amit én elmondtam monológot Marco Rossi után, nagyon nehéz megkérdőjelezni az ő döntéseit. Én azt venném figyelembe, hogyha én mondjuk játékos tapasztalatban, és elkezdődött egy felkészülés valahova, hogy gyengébb ellenfelektől haladtunk az erősebbekig. Kérdés itt, hogy mi a hangulaton kívül, mi még az, ami számít, hogy vannak olyan, akár az új játékosok kipróbálása, talán Koszovó ellen könnyebb szerkezetet módosítani, vagy adott esetben szerkezetbe behelyezni a játékost, mint például a ifjú Dártai, hogy ez a szempont nem pedig az, hogy mondjuk mi kipróbáljuk meg, hogy vajon mire leszünk képesek, mondjuk nem tudom én, a Svájc vagy a németek ellen éppen. Ez ottani döntés. Egyet tudok érteni azzal, amit Rudi mondott, hogy a hangulat, illetve az, ami körülveszi a válogatott, és úgy megyünk ki, hogy mondjuk nem kaptunk három nagy pofont az EB előtt, ez is szempont. Egyébként fontos szempont szerintem, nem demoralizál, hanem inkább moralizál. Ugye rendben rakja azt az önbizalom részét. Reméljük, hogy ez így is lesz. Ugye a harmadik meccs Írek, ugye, ha jól...
Írország
és Izrael.
Ja, még Izrael van. Így van, Izrael az árás. Ez egy olyan sorozat, hogy bármi kijöhet, mert az Írekkel is, nem tudom, hogy milyen állapotban, hogy de nem olyan jó játszani, de nyilván, hogyha felkészülésünket ezt szolgálja legjobban. Én megnéztem volna, akkor viszont, hogy a törökök
után... Nyilván Írekkel a skótok miatt játszunk.
Igen, az Írekkel a skótok. Izrael nem tudom, mennyire tudja modellezni a Svájcot, mint ahogy törökök sem valószínűleg a németeket nem tudják olyan szinten modellezni. Én megnéztem volna, mondjuk török után még egy, így, hogy négy meccs van, még egy erősebb válogatott, és utána lehet azt mondani, hogy jó, rendben, akkor ott, mit tudom én, ezt még azt átvarjuk, megoldjuk, stb. És ott mondjuk gyengébb ellenfél ellen. Nem tudom, hogy a Koszovó mit jelent majd ellenállásként, nyilván jó hangulatban valószínűleg, hogyha be tudjuk hozni ezt a meccset, akkor nyilván repít bennünket közelebb az EB-hez. Ugyanakkor még mindig ott van, hogy ilyen meccseken akkor a Szobosztai, illetve azok, akik nagyon nagy nagyobb, sokkal nagyobb terhelés alatt vannak az átlagnál, ők nekik mondjuk mennyi játékpercet szükséges játszani.
Mondjuk Koszovó ugye háromszor is az elmúlt két évben döntetlent játszott Svájccal, ez mondjuk jelenthet lehet, valami, de, igen, de sokkal inkább olyan. A törökök ellen tudjuk modellezni azt, hogy milyen lesz Svájccal játszani, hiszen nagyjából hasonló erősségű, ugye rengeteg topbajnokságból érkező játékossal, több, mint a magyar keretben van, rengeteg olyan játékossal, aki ezen kívül még a Benficába, Galatasarayba, Fenerbahçéba játszik, szóval ez egy brutál erős csapat, ráadásul hasonló mutatókkal ők is 6 meccset nyertek tavaly is, tavaly előtt is, a 10-ből, szóval egy kifejezetten jó csapat, akiket csak top csapatok tudtak megverni, és nem tudom, Japán mennyire soroljuk a top csapatok közé, ugyanúgy olasz edzővel, szóval ez egy abszolút jó és értékmérő felkészülési mérkőzés lesz. Hát nyilván az, hogy a Koszovó, az ír és az izraeli találkozó mennyire az, ezzel lehet vitatkozni, de Rossi ezt az utat járja.
Igen, és azt se felejtjük, hogy van még 3 hónap az Európa-bajnokságig, tehát Marco Rossi boszorkány konyhában még bármit kifőzhet. Bánfi Jánosnak és Rutka Jánosnak köszönöm, hogy itt voltatok velünk.
Köszönöm.
Nézőinek pedig köszönöm a figyelmet. Ez volt az Index Sportcast eheti, ezúttal videós adása. Tartsatok velünk jövő héten is. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.